Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
Adásunk tartalmából.
A Szentatya vasárnap délben a Gemelli Kórház ablakából megáldotta a híveket.
A pápa úrangyala imádsága.
Az amszterdami eukarisztikus csoda.
Egy Moszkva aláírásával küldött lövedék. Ismertetjük az Avvenire olasz katolikus napilap cikkét. Második János Pál pápa vasárnap délben a római Agostino Gemelli kórház ablakából megáldotta az úrangyala imádságra összegyűlt híveket.
1978 óta először fordult elő, hogy Második János Pál pápa nem volt jelen az zarándokok között az úrangyala elimádkozásakor. A Szentatya szavait február 27-én vasárnap délben Leonardo Szandriérsek, vatikáni államtitkár helyettes olvasta föl a Szent Péter bazilika előtti téren, amelyet teljesen megtöltött a hívők tömege.
Eme soggiorno, l'ora dell'angelus, il Santo Padre non è con noi, ma egli ci segue dal Gemelli.
Dél van, eljött az úrangyala elimádkozásának ideje. A Szentatya most nincs itt velünk, de a Gemelli kórházból követ bennünket, imáit és szenvedését felajánlja értünk, mondta Szandriérsek, aki ezután tolmácsolta Második János Pál pápa szavait a meghatott híveknek.
Carissimi fratelli e sorelle.
Kedves testvéreim, ismét az Agostino Gemelli kórházból fordulok felétek. Szeretettel mondok köszönetet nektek, lélekben közel érezlek valamennyi őtöket magamhoz. Rátok gondolok, akik a Szent Péter téren gyűltetek ma össze, egyenként vagy csoportokban, s mindazokra, akik a világ minden részén érdeklődtök személyem iránt. Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is elsősorban imáitokkal kísérjetek engem.
A nagybőti bűnbánat légköre, amelyet most élünk, segít jobban megértenünk a szenvedés értékét is, amely valamilyen formában, de mindannyiunkat érint. Krisztusra tekintve és türelmes bizakodással követve őt értjük meg, hogy valamennyi emberi szenvedés, a megváltás és az öröm Isten ígéretét rejti magában. Azt szeretném, hogy ez a vigasztaló és reményteli üzenet eljusson mindenkihez, különösen azokhoz, akik most nehéz pillanatokat élnek át, akik testben vagy lélekben szenvednek. Ismét Mária, az egyház anyja oltalmába ajánlom magam.
Totus tuus.
Totus tuus, egészen a tiéd vagyok. Ő segítsen az élet minden pillanatában, hogy beteljesítsük Isten szent akaratát. Atyai áldásomat adom rátok. A Mária imádságot követően Leonardo Szandriérsek, vatikáni államtitkár helyettes, a Szentatya nevében apostoli áldást adott a Szent Péter teret megtöltő hívekre, akik tapsviharral fejezték ki a pápa iránti szeretetüket. Ünneplésük hangja összeolvadt a Gemelli kórház előtt összegyűlt hívek lelkes biztatásával, akik előtt a Szentatya megjelent szobája ablakában. A pásztor keze újból győzedelmeskedett az emberi betegség fölött, és minden nehézség ellenére áldásra emelkedett.
A Szentatya annak ellenére, hogy csütörtök este gégemetszést hajtottak rajta végre, nem akart ez alkalommal sem hiányozni arról a találkozóról, amelyre minden vasárnap déli 12 órakor sor került közte és hívei között, pápasága kezdete több mint 26 év óta. Megjelenése meglepetésszerű volt a világ összes televíziós csatornája számára, amelyek tudósítói ismét megrohamozták a Gemelli kórházat, és felállították kameráikat a kórházzal szemben lévő dombon.
A kórház bejárata előtti teret már 11 órától kezdve megtöltötték a hívek, közöttük a világifjúsági találkozók nyomán Papa Boys-nak nevezett fiatalok csoportja, akik hatalmas felirattal fordultak a 10. emeleti pápai lakosztály felé. Szentatya, soha ne add fel a küzdelmet. Jelszavukat skandálták is ritmusos taps kíséretében, miközben csatlakoztak hozzájuk spanyol társaik. Spanyolország veled van, második János Pál, az egész világ szeret téged, felkiáltásaikkal. A hívek ezúttal sem csalatkoztak a pápában, aki többször is megáldotta az ablak előtt összegyűlt tömeget. Gesztusát nagy tapssal, éjjelzéssel, örömkönnyekkel fogadták, és még távozása után is, amikor már összehúzták a 10. emeleti ablakok függönyeit, sokáig ünnepeltek.
A Szentatya mintegy folytatva múlt vasárnap megkezdett katekézisét, amelyben a péteri szolgálat jelentőségét fejtette ki, most szavak nélkül puszta jelenlétével tett eleget a gondviselés kifürkészhetetlen akaratából kapott küldetésének. Erősítsd meg testvéreidet a hitben. Apostoli áldásával közvetítette a híveknek rendíthetetlen hitét, tanúbizonyságot téve a Krisztussal egyesítő és egyesülő szenvedésről, végsőkig vállalt hivatás tudatáról, arról, hogy a világot nem kicsinyes és korlátolt emberi számítgatások irányítják, hanem a történelem ura Jézus Krisztus.
Most folytatjuk eukarisztikus csodákat bemutató sorozatunkat.
A gyógyító szentostya csodája Amsterdamban.
Amsterdamot a hollandok fővárosát gyakran Velencéhez szokták hasonlítani, mert az Adria gyöngyszeméhez hasonlóan a város egy kanál is két oldalán épült fel, és mintegy 100 kisebb szigeten él a város népe. Az amszterdami paloták mögött azonban Velencével ellentétben szépen ápolt virágos kertek rejtőznek, amelyek a hollandok természet iránti nagy szeretetéről tesznek tanúságot. Egy ilyen szép kertes amszterdami házban történt, sok évszázaddal ezelőtt, pontosan 1345-ben, egy eukarisztikus csoda, amelyről a holland katekizmus is említést tesz. Néhány nappal húsvét előtt, március 12-én, egy Esbrand Dommer nevű férfi hívatta az Ódekerki régi templom egyházközség lelkipásztorát, hogy magához vegye az oltári szentséget, mivel úgy érezte, közeledik halála pillanata. A pap megáldoztatta a beteget, aki azonban öklendezni kezdett, és az edénybe felfogott hányást a kandalló tüzébe dobták.
A következő nap reggelén Esbrand gyógyult a népret. Az ápolónő pedig, aki a kandallóhoz ment, hogy felélessze a tüzet, furcsa fényt látott a levegőben, amelynek közepén a beteg gyomra által kivetett ostya volt. Az ápolónő ilyettében kiáltozni kezdett olyannyira, hogy összecsődült a szomszédság is, így sokan szemtanúi lettek a csodás eseménynek. Esbrand puha posztóba burkolta az ostját, egy dobozba helyezte a csomagot, és megbízta az ápolónőt, hogy vigye vissza a templomba. A csodák sorozata azonban még nem ért véget. A plébános ugyanis nem tudta megtartani a templomban az ostját, mert az 3 alkalommal is visszatért az egykori beteg otthonába. A pap ekkor megértette, hogy az Úr Jézus abban a házban akar maradni. Ezért a házat később átépítették kápolnává. Húsvét napján a csoda szemtanúi Amstel falu polgármesterével együtt gondosan leírták mindazt, amit láttak. Az iratot később Jan van Arkol utrechti püspök kezébe adták, aki elismerte a csoda hitelességét és megengedte a szentostya tiszteletét.
1452-ben a kápolna tűzmartaléka lett, de az ostját tartalmazó szentségtartó rejtélyes módon megmenekült. 1665-ben van der Mey atya engedélyt kapott a város vezetőségétől arra, hogy a Begina nővérek volt kolostorából kápolnát építessen, hogy legyen ismét temploma a csodás szentostyának. Nem sokkal később azonban ismeretlen tettesek ellopták a szentségtartót, és a kápolna sorsa is hányattatottá vált. A lerombolt és újra felépített kápolnában ma állandóan ki van téve az oltári szentség. A csodás esemény emlékét a következő tárgya körzik. A doboz, amelybe először elhelyezték az ostját, a csodát dokumentáló tanúvallomások és néhány festmény, amelyek az Amsterdami Történeti Múzeumban láthatók. Virágvasárnapra virradó éjjel csöndes körmenetet tartanak a csodás esemény emlékére. Ezt az évenként megrendezett éjszakai körmenetet az Ezer Kanális és a nagy festők, Van Gogh, Rembrandt és Rubens városának lakói Stille Omhangnak nevezik.
Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto.
Egy Moszkva aláírásával küldött lövedék, ismertetjük az Avvenire olasz katolikus napilap cikkét.
Azonnal megindítjuk a pápa elleni merénylettel kapcsolatos per újrafelvételt. Nyilatkozta Rómában Paolo Guzzanti szenátor, a Mitrohim bizottság elnöke csütörtökön a Szentatya emlékezés és identitás című könyve bemutatójának másnapján. Hozzátette, hogy ismét a szovjet szálból indulnak ki a szégyenletes büntény kapcsán, különös tekintettel a KGB és az orosz katonai hírszerzés titkos szerve a GRU tevékenységére. Második János Pál pápa az 1981. május 13-án ellen elkövetett merényletről szólva visszaemlékezésében megállapítja, hogy a 20. században tomboló erőszakos ideológiák egyik utolsó látványos megnyilatkozása volt. Az elnyomást a fasizmus, a nácizmus, majd a kommunizmus nevében gyakorolták. A hasonló érvekkel megindokolt erőszak itt Olaszországban is kifejlődött. A vörös brigádok ártatlan és becsületes embereket gyilkoltak le.
Az Avvenire olasz katolikus napilap február 24-i számában egy Moszkva aláírásával küldött golyó című cikkében idézi a pápa írásának fentemlített részletét, majd megállapítja, hogy 1981-ben a merénylet időpontjában a három ideológia közül már csak a kommunizmus volt életben. A bírósági tárgyaláson a török merénylő Ali Akcsa a nyomozók figyelmét a bolgár titkosszolgálat ügynökeire próbálta terelni, akik természetesen szoros kapcsolatban álltak a szovjet KGB-vel. A fő vádlottat, Szergej Antonovot, a bolgár légitársaság alkalmazottját azonban bizonyítékok hiányában felmentették. Ha azonban valaki irányította azt a golyót, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a Szovjetunió szerepét, írja az Avvenire.
A szovjet birodalom összeomlása után sem derült fény a kelet-európai titkosszolgálatok szerepére, sem Oroszországban, sem Bulgáriában. Bulgária első posztkommunista elnöke, Zseljú Zselev azt nyilatkozta, hogy az általa elrendelt nyomozás nem állapította meg a bolgárok részvételét a pápa elleni merényletben. A cikk szerint ez nehéz lett volna, ugyanis néhány hónappal azelőtt, hogy Zselevet megválasztották, 1990. augusztus 1-én, Atanas Szemergyiev tábornok, akkori belügyminiszter utasítást adott a belügyi levéltár több mint 144 ezer személyi dossziéjának megsemmisítésére. Ezek között voltak olyan akták is, amelyek az akkor még aktív ügynökök személyi adatait tartalmazták.
Ezért később a volt kommunista politikust letartóztatták, és 2002. áprilisában zárt ajtók mögött lefolytatott tárgyalás során 4 év és 6 hónapi szabadságvesztésre ítélték. A londoni Times azonban olyan információkat tett közzé, amelyek szerint a Szemergyiev utasítására megsemmisített dokumentumok között olyanok is voltak, amelyek a pápa elleni merényletre vonatkoztak. Második János Pál pápa sohasem tett konkrét utalást az esetleges felelősökre, és mindig egyértelműen külön választotta az ideológiákat és a hatalom csúcsán lévőket azoktól a népektől, amelyeket ezeknek az ideológiáknak a nevében elnyomásuk alatt tartottak.
2001-ben a merénylet 20. évfordulójának előestéjén az ukrán Svit napilap így írt. A Szovjetunió attól tartott, hogy a katolikus egyház vezetője nagy befolyást gyakorol majd a kelet-európai országokra. A KGB minden eszközzel arra törekedett, hogy rontsa általában a katolikus egyház hitelét, és különösen a pápáét, a félretájékoztatás és a provokáció útján. Ez a félelem késztethette a kommunista vezetőket arra, hogy fegyvert adjanak Akcsa kezébe, teszi fel a kérdést az Avvenire moszkvai tudósítója. Egyes jelek azt mutatják, hogy igen, ez lehetséges volt. A szovjet propaganda rendkívül ellenségesen fogadta a lengyel bíboros Karol Wojtyła Péter székébe történő megválasztását és az új pápa lelkipásztori kezdeményezéseit. 1982-ben egy moszkvai politikai folyóirat, amely a szovjet kommunista párt oktatóinak képzésére szolgált, közvetlenül a katolikus egyház reakciós erőinek szocialista ellenes tevékenységét és a pápát tette felelőssé a lengyelországi politikai válságért, és a Solidarność, a független szakszervezet létrejöttéért.
A II. János Pál pápa ellen folytatott gyűlölet és befeketítő kampány különösen erős volt a Szovjetuniónak azokban a térségeiben, ahol a katolikus kisebbség él. Hogy csak néhányat említsünk a gyűlöletet szító támadások közül. A belorusz sajtó a pápát a szocializmussal való összetűzés bajnokának nevezte, megállapítva, hogy Karol Wojtyla személyében ravasz és veszélyes ideológiai ellenféllel találjuk szembe magunkat. A pápa elleni lázítás személyes síkon is folyt, mivel II. János Pált kicsinyes, rossz és maradi jelzőkkel illették.
Mindezek az epizódok elképzelhetővé teszik egy merénylet előkészítését, azonban a KGB titkos levéltárából még nem került elő semmilyen bizonyíték. Ám az Avvenire című lap szerint van egy olyan, a csehszlovák titkosszolgálat, az STB archívumából származó dokumentum, amelyet már részben nyilvánosságra hoztak, és amelyet érdemes teljes egészében elolvasni. Karol Wojtyla megválasztása után nem sokkal a KGB Jurij Andropov vezetésével az akkori SKP főtitkár Leonid Brezsnyev kezdeményezésére tervet dolgozott ki ennek az eseménynek az ellensúlyozására. Tájékoztatásul elküldte a terv egyik példányát a testvérpártok titkosszolgálatainak is.
A 89-es rendszerváltozás után a kommunizmus bűneit vizsgáló és dokumentáló hivatal, amelyet Prágában hoztak létre, megtalálta az ide vonatkozó szöveget. Mivel kényes témáról van szó, az iratot nem tették közzé, de az akkori elnök Václav Havel tudomására hozták. A dokumentum két pápa ellenes akciót vázol fel, fedőnevük a következő volt, pagoda, az időjárásra utalva, valamint infekciá, fertőzés. A két terv olyan intézkedéseket sorolt fel, amelyek a katolikus egyház hitelrontására, félretájékoztató kampányok szervezésére és az egyház tevékenységének aláásására irányultak. Abban az esetben, ha mindez nem lett volna elég ahhoz, hogy meghiúsítsa a lengyel pápa kommunista országokra gyakorolt hatását, a dokumentum szükség esetén számba vette fizikai megsemmisítését is. A szóban forgó levéltári anyag létezését más források is megerősítették.
Ezek közé tartozik Viktor Sejmov, a KGB titkosírásos dokumentumokkal foglalkozó osztályának vezetője, aki 1980-ban az Egyesült Államokba menekült. A volt ügynök azt állította, hogy olvasta a pápára vonatkozó szigorúan titkos dokumentumot, mivel azt a megbízást kapta, hogy rejtjeles formában juttassa azt el a többi kommunista ország titkosszolgálatainak, írja az Avvenire című olasz napilap cikke.
Paolo Guzzanti olasz szenátor szerint a cikk által napvilágra hozott tények nagy horderejűek, és mindenképpen indokolják a per újrafelvételt. A pápa ellen elkövetett merénylet rekonstrukciójában az egyetlen, ami soha nem hiányzott, az az indító ok volt. A szenátor hozzátette, hogy nyilvánvalóan politikai gyilkossági kísérletről volt szó a lengyel pápa ellen. A lengyel jelenség a szabad szakszervezet élén Lech Wałęsával fenyegető veszélyként mutatkozott az egész szovjet birodalom és a csatlós államok számára. A pápa volt a kommunizmus összeomlásának elsődleges okozója, a másik kettő pedig, ahogy azt maga Gorbacsov is elismerte, az Olaszország és Németország által telepített rakéták, válaszként a Balkánon felsorakoztatott szovjet SS-20-as rakétákra. Ezt egyébként élesen ellenezte az olasz kommunista párt. Végül egy olyan védőernyő megvalósításának a lehetősége, amellyel Teller Ede magyar fizikus foglalkozott. Ez a három tényező vezetett a berlini fal összeomlásához, tette hozzá Guzzanti szenátor, de a kommunista rendszer bukása a pápája köré gyűlt katolikus Lengyelországban kezdődik. A Szentatya pedig negyed százada nap mint nap fájdalommal viseli testén azokat a sebeket, amelyeket a bérgyilkos és megbízói okoztak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Elköszönnek önöktől a mai adás szerkesztői,
Vercse Márta
és Gedő Ágnes.
Köszönjük, hogy minket hallgattak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!